Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a G-mon a Rádió Café 98 Gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora. Itt van velem állandó műsorvezető társam, Bény László alias Gret.
Szia Csaba, sziasztok hallgatók!
A mai műsorunkat egyetlen egy téma köré szerveztük, ez pedig a Final Fantasy. Abból is igazából a Final Fantasy 7 Rebirth nevű február végén megjelent játék az, aminek az apropóján itt a Final Fantasy világot egy kicsit ki fogjuk elemezni, bár nincs ilyen, hogy Final Fantasy világ egyébként, pont ez a lényeg. De egyébként a Final Fantasy franchise talán így a legjobb.
Igen, vagy hát nevezhetjük sorozatnak attól függően, hogy a részek nem kapcsolódnak össze.
Igen, ez egy óriási franchise, egy bizonyos Hironobu Sakaguchi találta ki, és a Square Enix-nél, amit régebben ugye Square-nek hívtunk, vannak a jogai, és az első Final Fantasy játék az 1987-ben jelent meg, tehát nem tudom, most nem merek ilyen nagy szavakat itt durogtatni, hogy ez az egyik legrégebbi videójáték franchise, de azért a legnagyobbak között biztos, hogy ott van.
Igen, meg hogyha azt egy olyan skálán nézed, hogy a legrégebbi és a legaktívabb és a legtöbb eladás generálja még ma is, akkor biztos, hogy az élpolynak is a csúcsa felé van. Van néhány régebbi sorozat is, ami még ma él, de egyik sem nőtte ki magát annyira, talán, mint a Final Fantasy.
Igen, ez egy klasszikus japán szerepjáték. Mondhatni, az első pár rész egyébként úgy is nézett ki, mint amikre ilyen Gameboy-os időkből én így gondolok, hogy körökre osztott harcrendszer, és egyébként megyek ott a világtérképen. De hogy...
Ez nagyon lekezelő volt.
Most kinézetre mondom, de és pont úgy akartam befejezni a mondatot, hogy a Final Fantasy mégis úgy tudta fűszerezni ezt az egészet, hogy ez egy nagyon különleges és nagyon jó dolog legyen a nap végén.
Igen, hát a Final Fantasy is, mint az összes nagy nevű és korai japán ilyen szerepjáték sorozat, az amerikai szerepjátékoktól tanult, és amikor szerepjátékot mondunk, akkor ugye a számítógépes verziókra gondolunk. Az Ultima és a Wizardry voltak a legkorábbi sikerek ebben a műfajban, és ezek aztán így eljutottak kézen közön Japánba is, és hát ezek a játékok, tehát az első Dragon Quest, meg az első Final Fantasy, meg az első Fantasy Star, az még kifejezetten ezekre volt egy reakció, hogy mi is csinálunk egyet csak a saját ízlésünk szerint, és ez a saját ízlés, ez ugye a japán művészetnek megfelelően ez a egyfelől az animés karakterdizájn, az, ami már ezekben a korai részekben is itt-ott tetten érhető volt. Nyilván a NES-ről beszélünk, aminek azért a felbontása az még nem tette lehetővé, hogy tényleg anime-szerű rajzolt karaktereket jelenítsen meg. A másik pedig az, hogy történet szempontjából próbáltak az ilyen, lehet, hogy azt is a mangához és az animéhez kell párosítani, de hogy ez ilyen izgalmas, fantazis, sci-fi, néha ezeknek a keveréke történetet belerakni. Ugye a Wizardry szériában gyakorlatilag az volt a sztoria egészen a 7. részig, talán a 6., hogy itt egy luk a földben van, 10 szintje, mindegyik tele van kincsel, meg szörnyel, menjél le a legaljára, és ott öld meg a mágust. Azt a 4. részben annyival változtatták meg, hogy te vagy alul a gonosz mágus, menjél föl a 10 szinten, és öld meg a hősöket. Az Ultimák már próbáltak ennél egy kicsit többet, legalábbis volt néhány része a sorozatnak, amik próbáltak többet, de ugye a Dragon Quest az még megrekedt, az első Dragon Quest azon a szinten, hogy a sárkány elrabolta a hercegnőt, ments meg, és a Final Fantasy, a legelső, az szerintem egy remek módon ennek a paródiájával indul, hogy ott is az a cél, hogy ott nem sárkányt kell megölni, hanem egy nagyon nagy gonosz alakot, és visszamész ugyanúgy a kastélyba a győzelem után, mint hogy a Dragon Questbe visszamentél, és lehet, hogy volt néhány japán játékos, aki azt várta, hogy akkor ennek is itt vége van, és akkor itt van, gyakorlatilag itt kezdődik a játék, itt jön fel a logó, a király azt mondja, jó, hát akkor felépítettük a hidat, átmehetsz a teljes kontinensre, mert eddig a pici szigeten voltál, és megnyílik a hatalmas világ, és ma már ez nem sokat mond, mert ez egy, mert hát 40 éve ezt a műfajt csináljuk, de a Final Fantasy már ebben szerintem akkor ott 87-ben újítani tudott, és ez az újítás az, ami szerintem nagyját tette a sorozatot. Dragon Questnek is megvan a maga több millió rajongója, az is most ott a 12-es rész készül, hogyha csak a számozott kiadásokat nézzük, de millió mellékszál volt. De a Dragon Quest az mindig is a konzervatív felépítéséről szólt. Vannak az ugyanolyan csomó ütem, csomó panel van benne, ami minden részben ugyanaz. Nyilván azok is fejlődnek, főleg technikai szempontból, de a Final Fantasy az, ami megpróbált újítani. És ez a harcrendszertől kezdve a történetmesélésben mindenhol tetten érhető.
Igazából az a közös a Final Fantasy epizódokban, tehát mindegyik különálló történetet mesél el különálló helyszíneken, más cselekmény van, más főszereplők, de mindig van ugye egy csapat hős, akik a központi szereplők, igazából őket irányítjuk, bár van egy főhős, aki kiemelt fontosságú, és igazából ő a mi főhősünk, de hogy nem csak igazából a világot fenyegető gonoszokkal harcolunk itt, hanem a csapaton belül is mindig vannak különféle konfliktusok, belső küzdelmek, stb. És én azt is szeretem a Final Fantasy-kba, hogy ez tényleg nagyon elő van. Tehát ez egy fontos része mindig az egész sztorinak, hogy van karakterfejlődés, és vannak belső küzdelmek a karaktereknek.
Ami részben kapcsolódik ehhez, ami nekem az egyik kedvencem, hogy ugye mondtad, hogy mindegyik játék más univerzumban, más világban játszódik, de ez nem csak arról van szó, hogy az egyik egy olyan fantazi világban játszódik, ahol nem tudom, kék a fák levele, a másik egy olyanban, ahol nem tudom, a felhők sárgák, hanem ezek tényleg radikálisan eltérő világok. Tehát a Final Fantasy 9 az egy ilyen klasszikus, ilyen tündérmese fantazi volt például, de előtte a Final Fantasy 8 az egy teljesen őrült sci-fi rémálom mese volt, amikor ha elértél a végére, akkor ez a rémálom dolog is kiteljesedett. Előtte a 7, ami ugye a leghíresebb tagja talán, ami az egész japán RPG műfajt megszerettette a nyugattal, ami ott kezdődött ez, hogy a japán szerepjátékok azok valahogy mások, hogy van néhány dolog, amit sokkal jobban csinálnak, mint a nyugati szerepjátékok. Nyilván ez akkor volt, most már ezek a határok, ezek elmosódni látszanak, de a 7 az egy ilyen ökoterroristás felütéssel kezdődött, és az egész arról szólt, hogy a megkínzott bolygót valahogy meg kéne menteni, mert van egy cég, aki ugye az energiát magából a földben rejlő életenergiából termelik ilyen nagyon bizarr erőművekkel. Előtte a 6-os az egy ilyen steampunk mágia világban játszódott. Tehát tényleg nem csak annyi változik, hogy egy kicsit más fantasy világ, hanem teljesen műfajok között ugrálnak azokat is, kevergetik. Ugye a 15 az megint egy modern világban játszódott, amit háború dúl fel, és ott egyrészt maga a felépítés a sztorinak az egy ilyen road movie, road game, hogyha van ilyen kifejezés. Volt egy hosszú utat kellett megtenni, ott a csapat egy herceg és az ő haveri köréből állt. A 16-os az ettől teljesen különálló módon egy klasszikus középkori európai fantazira emlékeztető világba vezetett lovagokkal, és ott nem is volt parti tulajdonképpen, hanem a főhős az javarészt egyedül volt. Ez a 16-os rész, ez nagyon sok tekintetben ellép, szerintem már kicsit túlzásba hajló módon ellépett a Final Fantasy hagyományok egy jelentős részétől. Szóval nem mindig teli találhat az, hogy nagyon sokat akarunk változtatni, de szerintem ez már önmagában is dicséretre méltó egy olyan környezetben, ugye hát tudjuk, hogy hány folytatás van a videójátékokban is, meg a filmekben is, és azért nagyon ritka, hogy a folytatások mások mernek lenni.
Igen, de hogy nekik ez évekig bejött. Egyébként itt a Final Fantasy kapcsán nekem gyerekkoromban nagy kedvencem volt, hogy egy film is készült 2001-ben belőle, ez a Spirits Within, amit magyarul talán Harc szelleme névre vagy címre sikerült lefordítani, ami egy kicsit nekem ilyen mellényúlásnak tűnik. Egy IMDb-n egy ilyen erős 6-os egyébként a film, de én akkor játszottam nagyon sokat a 8-al, tehát én azt évekig nyúztam, talán 5 CD-s volt a dolog, és akkor ott cserélgetni kellett a CD-ket, tehát ez egy mai 20 éves, ezt el sem tudja képzelni, hogy egyrészt CD-ken volt a játék. másrészt, hogy feltelepítettél pár száz megát, ami akkor sok volt, és akkor egyébként meg elértél valahol a sztoriba, és játék kiírta, hogy cserélt ki, akkor rak be a 4-es lemezt. Fantasztikus volt, de én nagyon szerettem azt a filmet, de egyébként az technikailag volt egy nagyon, tehát az egy animált film volt, és akkor még a CGI nagyon nem ott volt, ahol most tart, de mégis tehát az egy ilyen szintlépés volt, tehát az is valamit újított egyébként a mozi műfajon belül.
Igen, így utólag nézve az egy fontos lépés volt, az sok, sok változásnak lett az origója, még úgy is, hogy ez nem annak szánták. Ezt annak szánták, hogy gyorsan összedobunk egy filmet, mert van egy nagyon jó renderelő brigádunk. Azoknak a tudására alapozva csinálunk egy amerikai filmstúdiót, és ők összedobnak gyorsan egy renderelt, animált filmet. Na most ebből nem jött össze az, hogy gyorsan, tehát ez nagyon sokáig készült, nagyon sok pénzt emésztett fel. Egyébként pont ennek a pénzügyi kudarca vezetett oda, hogy néhány évvel később ugye az NX-el össze kellett olvadni a Square-nek, és ma már ugye a Square NX néven futnak.
Hát annak idején vannak számaim, tehát a Square 45 millió dollárt költött csak arra, hogy felépítse magát a stúdiót fizikailag, tehát hogy ott legyenek a gépek, és 137 millió dollárból készült, abból azért ma is lehet jó filmeket csinálni.
Igen, és
egyébként
hát ez
2001.
Igen, tehát az sokkal többet ért a mai milliókhoz képest, és ráadásul ugye rengeteg játékfejleszt, főleg grafikusokat például, vagy zeneszerzőket ugye erre átmozgósítottak, és ez magának, akit mondtál, az első Final Fantasy fő dizájnerének és direktorának a projektje volt, tehát Hironobu Sakaguchi, ő gyakorlatilag ezzel így kiírta magát az egész sorozatból, mert ez egy akkora bukás volt, hogy ugye a japán munkamorának megfelelően ő gyakorlatilag nem kirúgták, hanem ő elment. Egyre hátrább szorult a cégben, és aztán elment. Nyilván ez az ő személyes sorsában egy hatalmas bukás, de szerintem jót tett a sorozatnak, hogy új és új emberek jöttek be, új és új ötletekkel. Még pesgőbb lett talán a Final Fantasy dolog. Utána például Sakaguchi volt az, aki egyrészt ugye kiadta azt, hogy nem kopírozhatunk más játékokat. Az egy ilyen, a japán játékfejlesztésben egy ilyen nagyon jól ismert anekdota, hogy ugye a Dragon Quest 5-ben volt az, hogy nem egy karaktert játszottál, hanem ő ugye amikor elérte a végső célt és király lett, akkor utána ugrott egy, nem tudom, 30 évet a sztori, és a fiát irányítottad, és aztán ugrott megint 30 évet a sztori, miután ő győzött, és akkor már annak a lányát itt. Egy ilyen generációkon átívelő sztori, és a Sakaguchi odaállt a Final Fantasy csapat elé, hogy ez a világ legjobb ötlete, hogy szégyen a fejünkre, hogy ezt nem mi találtuk ki, mert ez a családokon keresztül ívelő sztori, ez egy fantasztikus alapötlet, de nem másolhatjuk le, mert ezt más találta ki, és ez hiába ez a legjobb ötlet a világon, ezt nem vehetjük át, mert ez nem a miénk. Ez szerintem azért egy nagyon jó hozzáállás, így játékfejlesztő tekintetében. Részben ennek része volt az is, hogy ő volt az, aki ragaszkodott hozzá, hogy a Final Fantasy nem lehet folytatás. És aztán ő elment, és aztán néhány ilyen kisebb folytatás született. Tehát például a 10-es résznek volt egy második része, egy nem túl jól sikerült második része. A 13 az három játékból áll össze, és az sem feltétlenül tett neki jól, bár annak a második része annak a 13-2, hát ez is milyen hülye játékcím, hogy ez volt a cím, hogy 13-2, és az például egy jól sikerült játék volt szerintem. De igen, nagyon változatos ez a Final Fantasy, ugye szerintem legalább egy tucat mobil játék fut jelenleg ezzel a névvel. Mindenféle, amit el tudsz képzelni, volt a zenék alapján ritmusjáték, volt már akciójáték, volt egy FPS, ami a Final Fantasy 7 univerzumban játszódott. Voltak stratégiai játék, ilyen Tower Defense jellegű stratégiai játék, kártyás feldolgozások, minden, amit el tudsz képzelni, volt már.
Igen, és rengeteg platformra jelent meg, tehát itt van előttem egy lista, és konkrétan több sor, csak így végig sorolni, hogy akkor játékterem MSX, minden mobilos operációs rendszer, még Windows Phone is, ugye, NES, minden Game Boy, összes PS, összes Xbox, tehát, hogy és vannak itt olyan gépek egyébként újja, teljesen őszintén azt sem tudom, hogy mi az, de az valamilyen androidos mikrokonzol. Igen. Volt egyébként körülbelül 10 évvel ezelőtt emlékeim szerint, de sose láttam ilyet. Na, de ugye az többször említettük, hogy a Final Fantasy 7 volt a Final Fantasy. Nekem egyébként a 8, ő teljesen őszintén, nekem valamiért az, de a 7 az, amire szerintem a kritikusok, a játékosok is úgy emlékeznek vissza, hogy ez az a játék, és emiatt ez újra elő lett véve, de nem egy szokványos módon, mert ugye volt 2020-ban egy Final Fantasy 7 remake, de ez nem annyi volt, mint ami mondjuk most a nem is tudom, Battlefrontnál, a Star Warsnál, hogy jobb textúrák, meg egy-két fényezés belekerült, hanem ez egy tök más játék lett.
Igen, hát még visszatérve az, hogy az FF7 volt az a Final Fantasy, ahhoz nagyon hozzátartozik, hogy ugye ez az az időszak volt, amikor a Square átment a Nintendo konzoloktól a Sonyhoz. Ennek egyik elsődleges oka az volt, hogy ugye ott CD-kben lehetett gondolkozni, amire sokkal több adatfért, és ők átvezető videókat akartak, ők szinkront akartak, ami mondjuk egyébként az FF7-ben nem került bele, mert még így sem fért rá a dologra. Ők nagy sztorit akartak, és ezt nem lehetett ugye Nintendo 64-en megcsinálni, mert ott amikor ez szóba került, akkor ez a 16, esetleg 32 megabájtos kártyák voltak, amik elérhetők voltak. Később lettek nagyobbak is, de akkor ez még nem volt lehetséges, és egyrészt ez a Final Fantasy 7, ez egy ilyen, amikor megjelent, ez ugye 97 volt, akkor kezdett az anime beszivárogni így nyugatra. Főleg Amerikában, de szerintem már így Európában is azért így, aki 97 körül már olvasott ilyen lapokat, az legalább az újságokban látta, hogy van ez a nagyon furcsa, nagyon menő új műfaj, amit korábban nem nagyon lehetett látni. Tudom, hogy nem mindenkinek, de egy jelentős részének a játékosoknak maga a Japán is egy ilyen fantasztikusan érdekes helynek tűnt, és a PlayStation az volt az a konzol, akik ugye már nem a explicit módon direkt nem a gyerekekre lőttek, hanem az egyetemista korosztály volt az, akit az első PlayStation első marketing kampányai betámadtak, hogy figyelj, kinőttél a Sega-ból, kinőttél a Nintendo-ból, itt van az új cucc. És akkor ugye jöttek a nagy játékok, a Resident Evil, a Metal Gear Solid, és a Final Fantasy, mindegyik olyan játék, ami egy kicsit komolyabbnak tűnt, egy kicsit felnőttesebbnek tűnt, egy kicsit magával ragadóbbnak, vagy kidolgozottabbnak tűnt, mint a korábbi, mint egy Mario mondjuk, vagy egy Sonic, ezzel nem elvéve Mario-nak, meg Sonic-nak az érdemeit, de azok ugye egy ilyen egyszerűbb világot mutattak be. És a Final Fantasy volt az, ahol ez a keveredett ugye ez a technológiai világ, tehát egy tök modern világ volt autókkal, meg erőművekkel, meg nem tudom, telefonokkal, minden, amit így el tudsz képzelni, de volt benne mágia, és az egésznek adott egy ilyen nagyon, szerintem nagyon jól hangzó extrát ez a természetvédelmi, vagy ilyen, csak egy bolygónk van, és éppen kiraboljuk az utolsó cseppet is belőle sztori. És ez a, ugye egy technikailag is új szintet jelentett, ugye ez PlayStation 3 CD-n jelent meg, PC-n egy évvel később, nem, 4 CD volt, mert ott volt egy install CD is. Ez is mind-mind így oda járult, hogy hatalmas ilyen felcsigázott kíváncsiság volt a játékkal szemben, és amikor megjelent, akkor tényleg az év, az a Final Fantasy-ről szólt. A magyar újságok is sokat foglalkoztak vele, pedig ez azért idegen volt tőlük, ugye inkább ez a FPS-ek, meg stratégiai játékok volt a magyar számítógépes újságoknak az igazi otthona, és hát aztán a világ nyugatibb része, főleg Amerika, ahová így a Final Fantasy-vel együtt robbant be a PlayStation-nek az igazán sikeres korszaka, az animének az első aranykora, ez mind odáig vezetett, hogy ebből egy ilyen egyrészt anyagi siker lett, tehát majdnem 10 millió darabot adtak el belőle, azt hiszem PlayStation-on, ami ma egy siker, de nem kiugró siker, hát ez akkor egy elképesztő sikeres szám lett. Tehát 10 millió az akkor volt ez 10 millió, amikor a legnagyobb PC-s siker ugye a Sims volt, és az is ilyen 5-6 millió körül volt akkoriban. Tehát ez mindent felülmúlt, és hát nagyon régóta követelik, kérik, könyörögnek az emberek, hogy ebből egy újabb verziót hadd próbáljanak már ki.
És most ki is próbálhatták, ezzel folytatjuk, majdnem sokára jövünk vissza, maradjatok velünk.